Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. A Csík-Gyímes Naturpark Egyesület és a Pogány-Havas Kistérségi Társulás által 2015-ben közrebocsátott Csürjeink újrahasznosítása című kiadvány apropóján mai adásunkban Esztán Győzővel beszélgetünk. A csíkszeredai építésznek ugyanis régi álma volt a csűrök átalakításáról szóló kiadvány elkészítésének ötlete. Kinek szól és hol érhető el? Mi a készítők célja ezzel a hiánypótló kiadvánnyal? A mai fél órában ezekről is szó esik, de előtte halljuk, hogyan is lett építész Esztánya Győzőből. Tartsanak velünk!
Hogy lettem én építész? Hát már gyerekkoromban közel állt hozzám a rajz, szerettem rajzolni, és úgy alakult, hogy a kolozsvári Műszaki Egyetemen végeztem el az építészetet, majd már elég korán foglalkoztatott engem a csírök újrahasznosítása. Talán a gyerekkori élményeimhez is vissza tudnám vezetni, amikor sokat játszottunk a csűrbe. Nagytatalméknél volt egy csűr, és a nyarakat ott töltöttük. Gyergyó Szent Miklós édesanyám része, amúgy Csíkszeredában nőttem fel, most Csíkszentléleken lakom, 4 éve falus elettem újból. Csűröm még nincs mondjuk. És az egyetem után elvégeztem a vándoriskolát, ott ismerkedtem meg például amerikai újrahasznosítást, csűr kiadványokkal, könyvekkel, ami nagyon fölkeltette az érdeklődésemet. A népépítészet mindig is közel állt hozzám. Most már tudatosan is törekszem, hogy az új épület tervezésénél is valahogy figyelembe vegyem a hagyományt, és abból építkezzek, abból építsek valami újat. És a csűrök újrahasznosítása is azért keltette fel az érdeklődésemet, egyrészt mert azt tapasztaltam, hogy itt nálunk viszonylag kevés a megépült példa, és a jó példa, és a másik, hogy a jó része a csűröknek sajnos elpusztul, vagy elbontják, mert hogy már a telek túl kicsi, és nincs hova építeni az új házat, foglalja a helyet, úgyse használják, vagy tüzelőfának elhasználják a boronafalú csűröket.
Esztán Győző a szerves építészet szellemében dolgozik.
Az építészetben, amikor alkotok, akkor a különböző részeket, elemeket formailag, funkcionálisan vagy szerkezetileg is próbálom úgy egységbe látni, hogy a legkisebb részlet be is benne legyen az egy egész. Tehát, hogy a szerves egység számára azt jelenti, hogy a rész is az egész egysége.
Mi kell ahhoz ön szerint, hogy egy épület harmonizáló legyen a környezettel?
Elsősorban az, hogy az építész, aki tervezi, az legyen érzékeny, figyelmes a környezetre, a környezet szellemére, a hangulatára, formákra, színekre, anyaghasználatra, a tradícióra, kultúrára, és a jelenkor igényeire is természetesen, és mindezek összességéből alkosson valami újat.
Az nyilvánvaló, hogy ma egyre több műanyagot használ az építőipar. Csak a múlté lenne az organikus építészet?
Szerintem nem, mivel egyrészt egyre többen vannak a lakosság részéről, akik tudatosan törekszenek akár a megújuló energiák használatára, akár az újrahasznosított építőanyagok használatára. A természetes építőanyagok 90% az biztos, hogy újrahasznosítható. Ezzel ellentétben az ipari építészetben jelenlevő mesterséges építőanyagok vagy műanyagok, ugye, azok már jobban szennyezik a környezetet, nem bomlanak fel a környezetben. És a másik még az, hogy nagyon sok anyag káros is az egész, és nem annyira emberközeliek. Például a tetőfedő anyagokban elterjedtek a bitumenes, vagy akár fémlemez fedések, amelyek utánozzák a cserépfedést mintára, formára, színbe, és sokszor nehéz harcot vívok a megrendelőkkel, ugyanis sok esetben olcsóbb az áruk, vagy könnyebb a súlyuk, tehát vannak előnyei. A hátrányuk kevésbé tartósak, illetve az, hogy a környezetben nem felbomlanak, meg hogy egy olyan tájban, ahol megmaradt mondjuk a népépítészet elég érintetlenül, ott vétek ilyen anyagokkal elcsúnyítani a faluképet, tehát nagyon tudják felbontani egy meglévő összhangot. A különböző színű tetőkkel, ugye, hogyha ránézek fentről egy dombról, akkor a faluképnek az egysége nagyon könnyen megbomlik ezáltal.
Ön szerint mi egy építész feladata?
Igen, kettős. Egyrészt a megrendelőnek a konkrét igényét, óhaját, elképzelését figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy nagyon jól meg kell ismerni a megrendelőt, meg kell érteni, főleg a családi házról van szó, nagyon fontos, hogy az egyénre szabott, tehát én minden házat igyekszem úgy tervezni, hogy arra az egyénre mind a ruhát, ahogy rászabjuk, a ház is olyan legyen, az ő egyéniségéhez, ízléséhez találjon. Emellett a másik fontos feladata, hogy szolgáljon egy adott közösséget. És ez a szolgálat több fajta lehet. Egy új épülettel, sokszor akár egy régi építészeti tájképi sebet is bele gyógyítani, amely helyrehoz egy elromlott harmóniát. Vagy egy faluképet lehet védeni. Az értékeket föl lehet mutatni, tehát azáltal, hogy megfelelően választom ki az építőanyagokat, a színeket, a formákat, az arányokkal, tehát az építészet eszközeivel dolgozva, kiemelem mondjuk egy adott utcának, térségnek, kultúrának az értékeit, és azokat mutatom meg. Ezáltal próbálunk tudatosan egy olyant is, hogy ugye, hogyha például egy faluban egy nagyobb kultúrház akár felújítódik, akkor az minta legyen a falusiak számára is. Sajnos a kommunizmus idején a lakótelepeket vették mintául, és azt terjedt át kicsiben a kockaházakra, így is lehetne mondani, ez egy érdekes észrevétel. Valakitől hallottam, és hogyha jó példát mutatunk mi építészek, akkor ez is egy másik fontos dolog, mondjuk az építésznek, főleg már idősebb korán, az oktatás, tehát hogy a fiatalokat is beavatni egészen akár kisgyerekkortól az építészetben. Például játszani vele formákkal, agyagot gyúrni, kis házikót építeni,
meg
vagy akár formákat. A fával, az agyaggal, kővel. Én általában ezt a három természetes anyagot részletesítem előnyben. Egyrészt, mert itt nálunk hagyomány, a kultúrája van. Tehát az agyag az ugye általában az a cserép, a fedés, a tégla, a kő, a tapasztás, vagy a vakolat és a fa.
Barka virágnak illata kábít, édes a méz, mit kelyhe kínál. Lebben a lepke, röppen a mély, sok kicsi vándor kedvese ajkán csókra talál. Nincs ma halál, él ma a földön, mit csak az Isten élni teremtett. Harsog a himnusz, hangos a táj, semmi se fáj. Minden örömre
tűzlobogásra
szívta a lelket.
Újra születtünk zöld dobogóval, lepkefogóval, táncra megint. Csókot a földnek, csókot a fának, csókot a rügynek, mert a hatalmas égi jövendő hírnöke mind. Ami szépen csendül a lóta, csörtet a cserrej, csattan a csók, vesze az erdő lombjai közt a nyár keze int. Hirdeti minden,
itt a tavasz.
A Natura stúdió vendége Esztán Győző építész, akivel csűrök újrahasznosításáról beszélgetünk. Győző építész is közreműködött a Csík Gyimes Naturpark Egyesülettel és a Pogány Havas Kistérséggel a Csűrjeink Újrahasznosítása című kiadvány létrehozásában. Miért pont csűrök?
Ez a kiadvány igazából egy indító kiadvány, figyelemfelkeltő szerepet szántunk neki elsősorban, tehát viszonylag egy nagyobb példányszámban szétosztottak a falusi gazdák között. Tehát ez a figyelemfelkeltés arra szolgál, hogy mennyire értékesek ezek a nagyobb méretű gazdaságépületek. Tehát olyan szempontból, hogy még egyelőre nagy számba fordulnak elő, és meghatározzák a faluképeinket, mert általában nagy tömegűek. Még ennek a folyamatnak az elején vagyunk, ezért is gondoltuk, hogy ez egy fontos. Egyrészt, hogy amely csűrök átalakulnának, a jövőben azok szeretnénk, ha jól alakulnának át, tehát úgy, hogy a csűrnek az eredeti jellegét, értékeit ne ronts el egy átalakítás, ne tegye tönkre egy felújítás. Itt nagyon fontos, hogy a hatóságok tudjanak róla, az értelmiségi réteg, a csűrtulajdonosokat szerették volna megszólítani, az építészeket, döntéshozókat, a politikumra gondolok például. Tehát ez egy közös összefogás, ugyanis nagyon fontos, hogy ennek meglegyenek esetleg is anyagi feltételei, akár támogatásokban is. Én javasolnám, hogy részesítsünk olyan tulajdonosokat, akik erre hajlandóak, vagy helyi védettséget is kaphatnának, bizonyos szinten annyira értékesek lehetnek.
A hagyományos állattartás és családi gazdálkodás már a vidékünkön is alapjaiban átalakulóba van, vagy átalakult. Ennek értelmében mit tapasztal, hogy a mai vidéki ember megbecsülendő értékként tekint a csűrre?
Hát egyrészt van egy olyan probléma is, hogy a nagyobb méretű állattartásra ezek a viszonylag kisebb méretű csűrök már ebben a formájukban nem igazán felelnek meg. Nagyon fontos volna kitalálni olyan csűrtípusokat, olyan épületeket, amelyek megfelelnek az új követelményeknek, akár egy nagyobb számú állattartásra, de ugyanakkor követik a régi hagyományt, tehát nem egy idegen elemként jelenne meg, hanem valahogy ezekből a régi csűrök értékeiből kiindulva kellene valami újat tervezni. Általában minden épületnél, így a csűrnél is a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogyha a cserepek leesnek, elmozdulnak, kezd beázni, és a víz a legnagyobb ellenség ezeknek az épületeknek, a becsorgó eső. Elég sokat tapasztaltunk, hogy üres, de még megvan. Már olyan szempontból is, hogy lehet, hogy még a nagyapja építette, és akkor ilyen kötődik érzelmileg is hozzá valószínű. De olyannal is találkoztunk tényleg, ahol leszeretnék bontani a csűrt, vagy egyszerűen nem érték, vagy útban van, vagy egy házat szeretnék a helyébe építeni. Többfajta ember van aki büszke rá, de van, aki nem látja benne az értéket. Volt egy érdekes tapasztalatom, egy kicsit ide is vág meg, ösztönzött a munkám fontosságában. Régóta igazából gondolkodom én már ezen, hogy milyen jó volna itt nálunk is erről beszélni, ezt valamiképpen megmutatni, hogy egyrészt, hogy mennyire értékesek a csűreink, faluképi, meg egyéb szempontokból, ugyanakkor, hogy rávilágítani, hogy nagyon jól újra lehet hasznosítani egy csűrt, és hogy ez hogyan lehetne. És volt egy olyan konkrét megbízatása, megkeresett egy plébános, hogy egy kántori lakot szeretne építeni, és hogy erre már meg is van a faanyag, és akkor lementem megnézni a faanyagot, és egy gyönyörű, szép, nagy, hatalmas boronacsűr volt ott a plébáni udvarán, és azt mondták, hogy az a feladatom, hogy ebből a faanyagból szeretnének egy kántornak egy lakást. Hát egyből, mikor láttam, hogy milyen szép ez a csűr, az ötlet az volt, amit el is mondtam a plébánosnak, hogy én azt javasolnám, hogy ezt a csűrt így eredeti állapotában megtartva, belül teljesen komfortossá lehet tenni, mert én erre ismerek példákat, és ezt mi meg tudjuk tervezni, és hogy inkább ezt javaslom, mert akkor megmentünk egy csűrt. Plébános nyitott volt erre, csak azt mondta, hogy egyedül nem dönthet, ezért összehívja az egyháztanácsot, amelyre én fel is készültem, el is mentem. Egyrészt egy pár saját munkám is volt, meg elvittem ezeket a vaskos amerikai könyveket példákkal, és egy órás előadás után nagy csend, és egyháztanács tagok, gazdálkodó székely emberek, egyszerű emberek, akiknek nagyon új volt ez a téma, annyira új, hogy nem mer senki szólni az elején, és akkor plébános mondta, akkor szavazzunk, ki van amellett, hogy megtartsuk a csűr eredeti formáját, és ki van amellett, hogy ne, és akkor a plébános kezdte, ő az építészre szavazott, és akkor utána voltak vagy 20-an, mindenki azt mondta, hogy nem, csűrbe beköltözni, hát ilyen szégyen, nem lehet. Végül is az lett, hogy a csűr megmaradt, és a kántornak nem tudom, hogy van-e lakásom, aztán többet nem kerestek meg ezzel a témával kapcsolatban, de szerintem megoldották a kántor lakás másképpen, de a csűr végül is megmaradt.
Ez lett volna egyébként a következő kérdésem, hogy ön hogy tapasztalja, hogy látja egy hagyományos falusi ember, hogy az az épület, amiben ők évtizedeken keresztül állatokat tartottak, nyerhet más funkciót az ő szemükben?
Ez nagyon mélyen benne van a székely ember tudatában. Ez Kóskáról is megfigyelt érdekes, hogy míg például más vidékeken, például román vidékeken úgy építkezett a román paraszt, hogy a ház toldásában építette közvetlenül a pajtákat, istállókat. A székely az teljesen különálló épületként és külön fedéssel építette egy házat, egy jókora távolságra építette a színt, az istállót, a csűrt, vagy akár ezek összességét, tehát hogy ezek mind teljesen különálló épületek voltak, és valószínűleg ezzel is magyarázható, hogy nehéz ez a szemléletbeli váltás, hogy ahol állatok korábban laktak, oda ember is be tudna költözni.
Ilyen esetben az felmerül kérdésként, hogyha a csűrből lakás alakul, építődik, akkor mi lesz az eredeti lakóépülettel?
Torockon tudok olyan példát, hogy annyira beindult a falusi turizmus, konkrétan pont azért, mert ott is megmaradt valamikor 1800-es években egy kis bányavároska volt, és a szegénység megőrizte az eredeti faluképet, takaros kis házakat, beindult a falu turizmus, támogatásokkal sikerült elérni, hogy a gazdák felültötték, rendbe tartják a portájukat, egyre több turista jött látogatni, és olyant is tudok, hogy kiszorult a csűrbe a család, és akkor a házat meg vendégfogadásra hasznosítja. Vagy itt Csíkcsomortánban találtunk olyant, hogy panzióként működik. Több helyet van így, hogy szállásépületnek, turistáknak ki lehet adni.
Vége felé jár a tél már, az utcákon langyos szél jár, sétál kerít, megállsz alatt, eltünteti a lágy havat.
A Natura stúdió vendége Esztán Győző építész, akivel csűrök újrahasznosításáról beszélgetünk.
Eddig remény volt a tavasz, ó, de most már régen nem az. A levelén, a gyökerén, csak meghalni tud a remény. Én Istenem, adj új erőt, hadd higgyek úgy, mint az előtt. Higgyem azt is, amit beszél, ez a hazug tavaszi szél.
Vidékünk csűrjei hogyan jellemezhetőek?
A csűrök a mi vidékünkön, itt Székelyföldön a nagyobb méretű állattartásból alakultak ki. Az idők folyamán először nagyon picik voltak igazából egy helység, és akkor úgy fokozatosan bővült. Külön volt a szénatároló, sőt igazából maga a csűr az eredetileg szénatárolót jelentett, ahol csak a szénat tárolták. Később ez bővült, egyre nagyobb lett, és idővel úgymond a földszint szintre, egy részére bekerült az istálló funkció, utána különböző pajták, toldások, és gyakorlatilag kialakult egy olyan komplexebb, nagyobb épület, tömegtípus, ami ilyen multifunkcionális, hogy nagyon sok mindenre. Tehát ugye a csűr közén ott cséperték valamikor a gabonát, kézzel cséperték, és ezért is volt olyan magas, meg voltak az arányai, és a formája nem véletlenül olyan, amilyen volt, de ennek nagyon-nagyon sok fajta változata van, és fönt a csűrhíja, vagy ahol a szénát, sarjút tárolta. És a tipikus példája a székelyföldi csűröknek, nagyon sok fajta alaprajzi típus van, de például a háromosztatú csűr, ami azt jelenti, hogy középen van a csűr köze, vagy a szekérbe álló, és akkor egyik oldalt istálló, másik oldalt az odor. Az amerikaiak többnyire vászszerkezetű, facsűrök és nagyobb méretűek, de ott is jellemző ez a nagy belső tér, a látszó faszerkezet belülről, és a nagy csűrkapu, amit ott is hasonló módon üveges szerkezettel pótoltak többnyire. Nálunk nagyon sok részen az istálló részt, azt, még hogyha a fából volt is, azt általában vakolták, vagy tapasztották, vagy téglából, vagy kőből építették, és akkor arra került, akár az megmaradt natúrba, vagy levakolták, letapasztották. Általában ezek alacsonyabb elmagasságok voltak. Többször gondba ütköztünk, hogy oda nehéz egy funkciót be gyömöszölni az alacsony belmagasság miatt, és ezért több helyt szükséges egy picit megemelni az istálló résznek a belmagasságát. Van, ahol egy kicsit több fényt is kell bevinni, de általában igyekszünk az istálló részben olyan funkciókat javasolni, amelyek oda illőek, odavalók, tehát akár fürdő, vagy kazánház, vagy ilyen technikai helység, vagy konyha például. Ezek a csűrtípusok nagyon lassan és generáció-generáció általában kalákában épültek, és mesterségbeli tudást is őriznek természetesen, mert nagyon lassan fejlődtek ki, és csiszolódtak, egyre rájöttek, hogy így jobban lehetne, úgy jobban lehetne, és picit módosultak mindig, de nem volt ez a információs dömping, ami most van, főleg ez a házakra erre jellemző, ugye, hogy külföldről, akár interneten, vagy ha elmenjünk, akkor látunk mindenféle típusokat, és ami megtetszik, azt próbáljuk importálni. Csűrök esetében kicsit szerencsésebb a helyzet, mert nagyon nincs mit külföldről, tehát hogy elég jó váltak. Találkoznak olyan is, hogy egy-két éve épült új csűr, és teljesen a régi típust követi formája. Esetleg egy-két hullámpala megjelenik, vagy a bitumenes pala, vagy egy-két új építőanyag, ami kicsit már elüt az eredeti jellegétől, de szerkezetében, tömegében azért követik a hagyományt.
Lehetségesnek találja, hogy egyszer csak jön önhöz valaki, és azt kéri, hogy tervezzen neki egy olyan lakóházat, ami első látásra csűrnek mutat?
Volt ilyen. Most egy pár hete hívtak fel például egy településre, hogy szeretnének egy olyan házat, ami ilyen csűrszerű. És kérdeztem is, hogy miért nem házszerű, és mondták, hogy azért, mert látták ezt a kiadványt, meg úgy megtetszett, meg úgy gondolják, hogy abba le kéne menjek, meg kéne mondjuk nézzem a terepet én is, hogy ott vannak ilyen érdekes csűrök. Ez azért ritkább ez az ötlet, hogy teljesen új épület és csűrszerű formába gondolkozik valaki. Egy csűrnek a tere az sokkal nagyobb belteret tud biztosítani, tehát olyan funkciókat is be tud fogadni. Például van olyan, hogy akár színház, vagy egy ilyen kis színház persze, vagy közösségi terem, amit lehet használni. Konkrétan van Dejnén egy csűr, amit kiállításokra használnak, ilyen kisebb rendezvények megtartására. Tehát, hogy egy olyan nagy tér, ami egyben látványos is, szép, tágas és multifunkcionális. Tehát akár ilyen könnyű válaszfalakkal többféleképpen le tudom osztani, vagy egyben meg tudom tartani a teret, az még egy nagyon előnyös, hogyha ezt az eredeti térszerkezetet meg tudom tartani. Itt olyan példákat próbáltunk pozitívan bemutatni ebbe a kiadványba, amelyek a csűrnek ezen értékeit, tehát egyrészt ezt a belső látványos terét, kívülről az archaikusságát, az eredeti építőanyagokat akár megtartják. Az eredeti ablak-ajtó kiosztást, tehát a nyílások arányát, falfelületek arányát, ezek mind fontosak, hogy ez a csűrjelleg megmaradjon. Mert olyant is láttunk, olyan csűr átalakítást, hogy nem lehet fölismerni, hogy az csűr volt. Csak hogyha lemérem, hogy 9x4 méteres, egy ilyen téglalap alakú háznak nézett ki, és mondták, hogy ez csűrből épült át, de a színezéssel, az ablakokkal, tehát házképére átformálták a csűrt, gyakorlatilag így mondhatnám, az már csak idézőjelben volt csűr. Van sokfajta funkció, van játszócsűr például, tánccsűr, közösségi csűr, étterem, konyhával, lakó, panzió vagy szálló épület. A művészek, a szobrászok, festők nagyon szeretik a nagy tereket, és van egy konkrét példa a Nyárad mentén. Egy szobrász festő átalakított egy ilyen meglévő csűrt műterembe. Lakás is egy kicsit, van egy szoba is benne, de többnyire műterem. És kerámia műhelyel is találkoztunk, asztalos műhelyel, elég elterjedt például a csűrökben. Most van egy újabb munkánk, fürdőcsűrt szeretnének, hogy fürdőházat berendezni, ez most egy új nekünk is. A Morodalmásra van egy ilyen felkérésünk most, úgyhogy nagyon sok. Van, ahol garázsnak használják, vagy van, ahol iskola. Ként szeretnék működtetni például a Pottyondi erdeiskolánál. Most alakul át egy régi csűr. Olyan csűrre is találkoztunk, mondták, ez már a negyedik hely, ahol most van, mert hogy viszonylag egyszerűen szét lehetett szedni, megszámozták a boronákat, és akkor mind a legót újra össze lehetett rakni az új helyén, egy új alapra. Az átköltöztetés az mindig is a borona csűröknek az hagyományuk volt. Általában az alapokkal a legtöbb gond, mert általában nem elég mélyek, nem elég stabilak az alapjaik, és ezek megerősítésre szorulnak, és ilyenkor sokszor még az is célszerű, hogyha a tulajdonos egy új helyre szeretné építeni, hogy akkor épít egy új alapot egy új helyen, és oda átköltöztetődik a régi csűr az új alapra.
A stúdió vendége Esszán Győző építész, akivel csűrök újrahasznosításáról beszélgetünk. Legyen szó akár felújításról, akár átalakításról, bizonyos lépéseket biztos követnünk kell, hogy a végén egy valóban hasznos és szép végeredményt kapjunk. Mire kell figyelni a csűrök újrahasznosításánál építészeti szempontból, az anyagokon kívül azt már említettük?
Egy felújításnál sok mindenre érdemes odafigyelni. Tehát egyrészt igyekezni kellene, hogy a csűr külső képe megmaradjon. Persze sokszor nehéz, mert az új funkció kíván több fényt, új ablakokat kellene berakni. Ezeket nagyon fontos úgy megválasztani, olyan arányokkal úgy rakni, hogy a csűröknek az eredeti jellegzetességet, például, hogy elég nagy falfelületek vannak ablak nélkül, vagy picik az ablakok, ezt megtartani, ez sokszor nehéz, ezért a legtöbb példánál javasoljuk azt, hogy a csűrkapu, ami egy hatalmas nyitott felület a csűr oldala, ezt beüvegezve, tehát a csűrkaput akár megtartva, kinyitva, egy hatalmas fényt tudunk bejutatni a csűrnek általában a közepén, és a legtöbb megoldásnál ezt próbáltuk hasznosítani, tehát így máshol meg tudjuk tartani a viszonylag kis nyílásokat. Esetleg olyan is van, hogy egy istálló ajtóból egy ablakot csinálunk például, tehát hogy kinyitom, és ha ott egy nagy üvegablak. Így megtartottam a régi nyílás szerkezetet is, ami akár lehet egy értékes dolog is, és akkor azt megmentettem, és több fényt tudok bevinni. Tehát, hogy nem egy új ablakot rakok, hanem a régi ajtót, amit már úgysem használok, mert nem szeretnék kijárni, átalakítom ablakká.
Tehát azért van szabadság, lehet játszadozni a...
Persze, csak ajánlom, hogy építész végezze ezt a játékot.
Minden házfelújításnál engedélyre van szükség, ugye így van a csűröknél, és a hatóságok hogy állnak ehhez a témához?
Hát ugyanaz a jogszabály érvényes, mint minden más épületre igazából, tehát nincs kimondottan külön jogszabály. Én úgy tudnám elképzelni, hogy a helyi önkormányzat egyfajta helyi védelem alá helyezhetni az értékesebb csűrjeit. Ugyanúgy, mint a házakat, vagy kapukat, kerítéseket, kutakat, tehát nagyon sokfajta építészeti objektum van egy faluban, amit úgymond jobban kellene vigyázzunk rájuk, hogy ne tűnjenek el, vagy ne alakuljanak át nem megfelelő módon.
A kiadvány, amiről beszélünk, képet ad a csűrjeinkben rejlő sokoldalú használat lehetőségeiről, ezáltal segíti a megőrzésüket. Még mit tartalmaz?
Hát a kiadvány végül is kétfajta formátumban jelent meg, egy kisebb példányszámú, de nagyobb méretű és terjedelmesebb A3-as kiadvány, és egy összefoglaló kisebb terjedelmű A4-es, nagyobb példányszámban, és ezt a kisebbiket a csűrtulajdonosoknak szántuk kimondottan, hogy nagyobb mennyiségben tudjon eljutni a gazdákhoz, csűrtulajdonosokhoz, és ezt megpróbáltuk egy kicsit az ő nyelvezetükön leírni, a főbb teendőket, dolgokat, és felhívni a figyelmüket arra, hogy milyen értékes dolog van a portáján megmaradva. Az A3-as kiadvány tartalmaz egy ilyen történeti áttekintést, majd egy kicsit tárgyalja funkcionálisan, hogy milyen lehetőségek vannak egy csűrben, milyenek egy hagyományos csűrnek a terei, milyen ötleteket tudunk mi esetleg ajánlani, milyen egy csűrnek az építészeti karaktere, anyaghasználata, amire jó vigyázni, vagy figyelembe venni. Egy kicsit beszélünk a műszaki kivitelezési problémákról is, és ezek megoldásáról is, amik felmerülnek egy ilyen munkálat kapcsán, illetve még beszúrtunk egy pár ilyen felületkezelési technológiát, receptet is példának. És akkor a második nagyobb fejezetbe bemutatunk példákat átalakított csűrökre, amelyek többnyire a mi régiunkban, vidékünkön, de nem csak, mert egy pár amerikai példa is bekerült a végére, illetve egy rövid cél és stratégia fejezettel zárul, amely megfogalmaz egy pár üzenetet az építészek, hatóságok fele. Tehát így röviden ezt tartalmazza a nagyobbik, a kisebbik, az főleg a példákra, ez pontosítabb, a csűrpéldákat mutattunk be. Látvány szempontjából, hogy a csűrtulajdonosokat megfogjuk egy-két ötlettel. És a kiadványok azok ingyenesen elérhetők.
Köszönöm a beszélgetést, és a csűrökkel kapcsolatos követendő példaként említett gondolatokat Esztányi Győzőnek. A szóban forgó látványos kiadványok interneten is lapozhatók. Ha az issuu.com tárhely keresőjébe beírják az Esztány Stúdió szóösszetételt, le is tölthetik a Csűrjeink újrahasznosítása című gyakorlati útmutatókat. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. Ma a Mistral zenélt, a hátralevő időben pedig Daniel Waples-t hallják. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ru honlapon is. Viszont hallásra!